Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Franciaországban síelni mindig is kiváltságos dolog volt, ugye ez a sztárok, filmcsillagok, sportolók kedvenc helye, és hát nem másról beszélünk, mint a Le Trois-Vallées-ről, azaz a három völgyről a francia Alpokban. Gyula, neked is ez az egyik kedvenc helyed, ha jól tudom.
Hát igen, én imádok síelni, és ez a síelők paradicsoma, tehát ha valaki már közepesen vagy annál jobban síel, akkor itt ez a Mekka. Hát gondoljunk bele, hogy itt két dolog miatt, nem három dolog, biztos, hogy sok dolog miatt ez a legjobb. Az egyik az, hogy eleve a távolságok, tehát itt 600 kilométernyi összefüggő pályát síelhetünk be.
Az nagyon sok.
Hát ezt egy hét alatt nem tudod besíelni, tehát nem tudsz minden pályán végigmenni, csak ha reggeltől estig mész és mindig más, de ez felesleges ezen agyalni. A másik, ami különleges, hogy ezt az egész pályarendszert úgy hozták létre, hogy megtervezték. Tehát ez nem olyan, hogy mint más helyen, hogy volt egy kis falu, akkor elkezdtek ott az egyik dombon síelni, akkor kiépítettek egy síliftet, akkor még egyet, és így nőttek ezek a pályarendszerek. Itt az 50-es évek végén elkezdtek itt a régióban körülnézni, és kitalálni azt itt a Vanoise Nemzeti Park környékén, hogy hol van az a terület, ahol ki lehetne építeni egy síközpontot. És ez úgy kell elképzelni, hogy az első síközpont az pont Limenuirben volt, ahol már a 60-as években megépültek azok a házak, amik először apartmanok voltak. Hát ez van egy óriási nagy épület, ami meghatározza ezt a városkát, ugye a központjában, a Limenuir központjában. Ez az épület, ez a 60-as években Le Corbusier-nek a műve, ez egy óriási nagy, hát ma már ezt nem mondanám, hogy szép épület, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen jó régien visszatekintünk a múltba épület. Ezt a Croisette, ugye ez a központja a Limenuirnek, itt lehet látni, ebbe több száz apartman van. Ezt ma már Titanicnak csúfolják egyébként a helyiek, mert olyan a formája, mint a Titanic lenne. De ez nem süllyedt el, ebben mai napig laknak, és lehet benne bérelni szállást, és itt Limenuirbe kezdték el körbe építeni az első apartmanokat, sálékat, ugye sálénak hívják itt ezeket a faházakat. Aztán kicsit följebb, 2300 méteren van talán a legismertebb szállás és városka Val-Thorens, ami szintén egy kifejezetten síelőknek épített síparadicsom. Ugye ez azt jelenti, hogy mind Limenuirben, mind Val-Thorensban kint kell hagyni az autót, ahogy megérkezel, vannak ilyen parkolók, és ott hagyod az autót, és benne a városban vagy gyalogolsz, vagy síelsz. És ezt szó szerint kell érteni, itt a szállodák, az apartmanok vagy a salik fölött mennek a keresztbe egymással akár a sífelvonók. Ezt elég nehéz elképzelni, tehát ha valaki nem járt még itt, én sem tudtam addig elképzelni, hogy kijössz a szállodából, jobbra egy sípálya, balra egy másik sípálya, fölötted egy felvonó megy, na melyik felvonóhoz csúszszak? És ez tényleg ilyen. Meribel vagy Limenuirben, ahol legutoljára laktam, az egy 1800 méter magasan, tehát maga a Limenuir tetején lévő salé volt, egy gyönyörű szép ilyen szálloda. Ennek van saját összeköttetése két sípályához, de igazából egyhez, mert az közelebb van, és még annyit sem kell gyalogolni, hanem felcsatolsz a síre, és lecsúszol egy sípályához. És ami különleges, hogy ennek a, és általában minden salénak van saját sítárolója, fűtött sícipő melegítővel, van egy kis boxod, egy kis saját dobozod, oda be tudod rakni a sídet, a cipődet, még a ruhádat, a kesztyűdet is, hogyha ott akarod hagyni, de ez még mind semmi. Ha nem viszel sífelszerelést, akkor a szállodában van egy síkölcsönző. Tehát nem kell még a városig se lesétáljál, vagy lemenni busszal, vannak ilyen helyi síbuszok, hanem a szállodában van síkölcsönző, és ott tudsz magadnak cipőt, sít venni is tudsz, meg kölcsönözni is tudsz.
Amire számíthatunk.
Kicsit mesélj erről a sálé kultúráról, sálé mint olyan, az ugye az idők folyamán azért változott. Ugye ez az a terület, amit ugye második világháború után kezdtek el kiépíteni, és onnantól kezdve már azért felfedezték a sztárok, filmcsillagok, politikusok, tehát nagyon sok uralkodók, tehát sokan jártak ide a felső tízezerből.
Megjárnak
és maga
is.
Megjárnak mai napig, de hát már akkor, és ugye maga a sálék azok akkor is, a korai időkben is nagyon fontos szálláshelyek voltak.
Ugye az alapvetően egy faház. Tehát, hogyha elmegyünk az Alpokba, akár Franciaországba, akár Svájcba, kicsit más, de ezeket a klasszikus gerendából épített faházakat jelentik, amiből van 3-4 személyes, tehát egy családi kis salé, nagyobb, és akkor vannak már ilyen egymásba épített ilyen apartman jellegű sálék, ahol 30-40 ilyen ház van egymásba építve, vagy egymás mellé építve, és ma már vannak olyan nagy szállodák, amik sálé módban épültek, tehát egy, mit tudom én, 3-400 szobás nagy szálloda, de mégis sálé ilyen fa épület, és fantasztikus hangulata van, tehát bemész, minden ebből a gyönyörű fából készült. Ebből most pont a legutóbbi utamon láttunk egy új szállodát, egy 5 csillagos szállodát, ami most tavaly adtak át, és ez ugye nem Val-Thorens-ban, nem Le Menuire-ben volt, hanem Saint-Martin-de-Bellevue-ben, ahova szintén le lehet csúszni, és ez az egyetlen olyan városka, ami eredetileg is egy francia falu volt, és itt eredetileg is éltek, voltak farmerek, van gazdálkodás, van egy sajtüzem, van egy pici ilyen régi központ, és itt például tavaly adtak át egy 5 csillagos szállodát, ami ultramodern, de mégis ebben a chalet francia stílusban épült belül, olyan elképesztő anyaghasználattal, tehát nem is tudom, hogy fogja megérni, egy ilyen milliárdos belga ember építette, és hát belül is mindenhol fagerendák, és abból is a legminőségibb. Olyan szaunája van, meg olyan spa, meg jacuzzi rész, hogy az is ebből a fából, és így nem is értem, hogy ez egyszer hogy fogja visszahozni azt a pénzt, amit befektettek, de valami elképesztően szép. Tehát ez a chalet, ez azt is jelenti, hogy egy picike házikó, meg egy óriási nagy. És ugye itt már beszéltünk a híres emberekről, ugye az első, és talán legismertebb itt a híres emberek körében, ez Courchevel, meg Méribel, ami szintén ennek a síterepnek a része, ahogy mondtam, 600 kilométer. Igazából több település van a három völgyben, van ugye az első a Le Menuire, van Val-Thorens, van Courchevel, Méribel, és az előbb említett Saint-Martin-de-Bellevue, az egyedüli klasszikus kis falu. Ugye Courchevel egy olyan üdülőhely, ami szintén a 60-as, 70-es években lett népszerű, és akkor kezdték építeni ezeket a drága salékat, és amit mondtál, a királyi családok, francia filmcsillagok, stb. Mai napig mindenki a felső 10 000-be, ha Európában jön síelni, akkor az egyik kihagyhatatlan hely az Courchevel, hogyha végigmegy az ember itt Prada, Gucci, Cartier üzleteket fog találni, rengeteg orosz milliárdos jár ide, hát most mondjuk lehet, hogy kevesebb, de amúgy rengeteg arab országbeli, tehát így emirátusokból vagy az öbölmenti országokból járnak ide síelni, ez egy ilyen chic Courchevel. Itt vannak a legelegánsabb szállodák, a legdrágább salék, a legdrágább üzletek.
Itt állítólag néhány évvel ezelőtt ugye a franciák bevezették a 6. csillagot, és valahogy ezen a területen 2-3 ilyen
6 csillagos
elképesztő luxus szálloda is
igen,
van.
Igen, itt vannak Michelin csillagos éttermek is. Itt át lehet csúszni, van egy nagyon érdekes, mert a pályarendszer egyik része, a Val-Thorens, Le Menuire rész, az csak hegyek, az tök kopár. A legtöbb off-piste, tehát pályaelhagyásos síelés, ilyen szűszavas síelés azon a részen van. És van egy nagy, óriási nagy sziklás hegy, ezen kell átjönni, és a másik oldal, ez a Courchevel és Méribel oldal, ez sokkal sziklásabb, és itt sokkal több a fa. Kicsit ilyen, hogy is mondjam, inkább ilyen barátságosabb emiatt a környezet, sokkal látványosabbak a hegyek, és azért vannak fák is, és közötte ugyanúgy a pályák azok rendezettek és szépen megcsinálva. Hogyha ide leérsz, akkor Val-Thorens-ban és a másik oldalon úgy nem érzed magad szegénynek. Ha ide átjössz, akkor igen, tehát itt mindenki a legdrágább sícucba síjel, de így látod rajta, hogy a lehető legdrágább sícipője, síruhája van, néha látsz egy-két ilyen itt a hírességet, tehát itt azért lehet találkozni világsztárokkal is tényleg, hogyha beülsz egy saléba, majdnem hüttét mondtam, de az ugye kicsit arrébb van. Úgyhogy érdekes. Itt van a világ legrövidebb repülőtere, egyik legveszélyesebb is, ami magángépek élnek, főleg télen. Hozzák az orosz milliárdosokat, meg az arab milliárdosokat, akik itt szállnak meg. Szegény Schumacher is itt esett el. Tehát azt is érdemes tudni, hogy egy tök ártatlan kis pályán, ahol semmi, tehát nem egy ilyen extrém pályán esett szegény el, tehát ők is itt nyaraltak, neki volt is itt egy háza. Ha valaki idegenvezetővel megy, mindig meg is mutatják, hogy melyik az ő, ahol neki volt a saléja, az is salé volt. Úgyhogy nagyon, nagyon puccos a hely. De én nem ezt szeretem, én a másik oldalt talán jobban szeretem pont azért, mert ott szélesek, nagyok a pályák, és nincs ez a nagyon, nagyon erőltetett luxus mindenütt. Ugye ami különleges, hogy tényleg, ha megáll az ember valahol középen, és körbenéz, akkor 360 fokban tényleg pályákat lát, bármere elindulhat. Nekem a városi síelés is egy különleges dolog, tehát Lémenőírben, vagy Kursövelben, síelsz a városban. Tehát, hogy ilyen tényleg nagyon
kevés. A sálétól indulsz, síléccel a lábadon.
Igen, és ülsz a síliften, és mész a sálék között, tehát a város közepén mész föl a síliften, körülötted a szállodák, alattad egy medence éppen, és így mész föl a város tetejére, vagy már mész föl a Simkáronra, ami az egyik csúcs itt a Váltoransz fölött, ugye. Gondoljunk bele, 1800 meg 2300 méteren vannak a szállások. Kursövel az 1747 méter, vagy Lémenőírben 1800 méteren volt a sálé, ahol laktam. Váltoransz az még magasabban van, az volt az utolsó falu, amit így építettek, az 2300 méteren van, innen indulsz, és akkor föl tudsz menni a Lamasra, ami 2800 méter, föl tudsz menni a Simkáronra, ami több mint 3000 méter, és onnan lenézel, és onnan a kis cukorsüvegek így látszanak mindenfele, tehát egy hihetetlen, elképesztő látvány. És ami még vicces, hogy az ember nem kell, hogy, tehát mindig az ember nézze a sítérképet. Úgy ki van táblázva, hogyha odafigyelsz, nem kell sítérképet nézni. Tehát kívánni, hogyha most jobbra kanyarodsz egy elágazásnál, akkor jobbra Kursövelbe érsz, Meribelbe érsz, ha balra mész, Váltoranszba. Ha meg kicsit még jobban balra, és ugye ki vannak írva a pályaszámok, akkor Menüírbe. Mondjuk azért érdemes arra odafigyelni, hogy milyen síbérletet veszünk, mert nem olcsó egyrészt, másrészt meg ha a három völgyre komplex bérletet veszünk, akkor bárhová síelhetünk. De ha csak egy régióra veszünk, mondjuk Lémenőírbe lakunk, hát akkor csak olyan 200 kilométert tudunk síelni, ami több, mint elég, de akkor, ha lecsúszunk mondjuk Váltoranszba, simán lecsúszunk, csak nem tudunk visszajönni. De én jártam úgy, hogy egyik nap lementünk véletlenül Váltoranszba, és hát nem volt jó a bérletünk, nem engedett vissza, mert ugye az egy másik sírégió, tehát az erre ügyelni kell, de elképesztő egy hely.
Programok.
No, mit csinálunk akkor, amikor nem síelünk?
Mikor nem síelünk, akkor próbáljuk összeszedni magunkat, és egy sáléban ülünk, és beülünk a jacuzziba vagy a fürdőbe. Illetve hát mi most legutóbb kipróbáltunk olyan dolgokat is, ami szerintem nagyon érdekes és izgalmas volt. Ez Lémenőírbe lehet az egyik, ez a napocska hütte, így hívtuk, ez volt a, valami ilyesmi, nem volt, hogy Chalet du Soleil, igen, ez volt a nap chalet. Ez egy sima magyarul hüttének mondjuk, persze az sem magyar, de ezt mindenki tudja, egy étterem a hegy közepén, ami napközben is nagyon-nagyon jó hely, tehát délután, kettő után már DJ nyomja a zenét, és kettőtől már a fiatalok nem síelnek, hanem ott buliznak, és a végén lesíelnek. Néhány konyak, meg nem tudom mi, után simán lesíelnek, és este pedig szerveznek ratrakos vacsorát ugyanebben az étteremben, tehát ez úgy néz ki, hogy lent a völgyben, Lémenőír központjánál van egy ratrak állomás. A ratrak ugye az a gép, ami csinálja a pályákat. Ugye mindig azt szoktuk nézni este, hogy villognak a hegyen a ratrakok, hogy csinálják a pályánkat, és soha nem gondolunk bele, hogy ez milyen munka. És akkor el tudsz menni egy ilyen vacsorára, beültetnek a ratrakba, egy különleges ratrakba, a hátuljára egy ilyen fém bodega van építve, abba tudsz beülni, mínusz 18 fok van, és nincs benne fűtés, tehát ide fel kell öltözni. Odafele úton nekem szerencsém volt, hogy be tudtam ülni a vezető mellé, ott nem volt 18 fok, mert ő fűt, tehát ott ilyen 25 fok volt, úgy fújtott, hogy nem hiszed el, egy pólóba lehetett volna ülni, és amikor megnézed, hogy hogy néz ki egy ilyen ratrak, nem tudtam, hogy mivel indulnék el, tehát nem olyan, mint egy autó, hogy beülök, és hogy körülbelül tudom, állítom, bonyolultabbnak néz ki. Nem, bonyolultam. És akkor így valamivel elindult, ilyen joystick-szerű valamivel, de annyi gomb, meg annyi minden van, hogy azt mint egy űrhajó. És akkor beszélgettem ott a helyi vezetővel, aki vitt minket, aki az étterembe elkalózott, hogy mégis hogy működik ez az egész rendszer, mert amikor beülsz, már elkezd érdekelni, hogy hogy is csinálják meg a 600 kilométert pályát egy éjszaka alatt. Két vagy három műszakban egyébként, tehát 5-kor már elkezdik este a sötétedéskor, és reggel 8-ig csinálják a pályákat. És ugye, mikor mentünk, akkor ahogy ment a ratrak, sötétbe, ugye tiszta idő volt, de még így is akkora havat ver fel, hogy alig láttunk valamit. Ő persze tök stabilan ment, de én úgy éreztem, hogy így megyünk bele a semmibe.
Igazából a ratrak mit csinál? Fölkeveri, ássa a havat, igen, amit ugye
igen, a síelőkre... A végén, ahogy húzza, van egy ilyen lesimító rész, és az egy szőnyegszerű, és azzal leegyenesíti. Tehát reggel, mikor fölmész a frissen ratrakolt pályára, ugye aki síel, az tudja, az a világ. világ legjobb dolga. 8-kor fönt állsz a hegytetején, süt a nap, és frissen ratrakott pálya van, akkor az megvan úgy csinálva, hogy sima a buckákat kiegyenlíti, nincs rajta jég, semmi, tehát hogy ezt csinálja a ratra.
Igen, és... csak a, miért kell ennyire bonyolult legyen? Tehát ez kiderült számodra, hogy ez a rengeteg gomb
azért
és...
Azért bonyolult, mert egy navigációs, műholdas navigációs rendszerrel tájékozódnak, és gyakorlatilag ez olyan szinten, hogy tök sötétben, ugye van, amikor köd van, amikor hó van, van, amikor
rossz
nem látsz semmit,
amúgy
se.
Között
ők
is.
Akkor is mennek, de tényleg semmit nem lát, szó szerint, akkor is milliméterre pontosan be tudják lőni, hogy hol mennyi hó van, hova kell még havat rakni, a hóágyukkal össze vannak hangolva, hol megy a hóágyú, hol mennyi havat szórt rá a hóágyú, hány fok van, az hogy fagyhatott meg, elmondta, ez egy külön, tehát mint egy ilyen űrhajós képzés lehet a ratrakosoknak. Gondoljunk bele, 600 kilométeren egy ratrak nem tudom hány kilométert tud megcsinálni, de hány ratrak dolgozik, és éjszaka a tök sötétbe, a hidegbe, mondom, szerencsére ők be vannak fűtve, úgy mennek, nem ütköznek össze, nem zuhannak le a szakadékokba, és reggelre minden pálya szépen meg van csinálva. Tehát ez egy fantasztikus dolog egyébként, tehát nem is gondol bele az ember, amikor síjjel. Kifizetem azt, hogy de drága a síbélet, hát persze. De reggel ilyen pályán síjász, tehát hogy elképesztő.
És akkor mit vacsoráztatok a ratrakban?
Raclette, tartiflette, minden ilyen.
Tehát komplett ilyen...
Nem a ratrakban vacsoráztunk, a ratrak csak fölvitt az étterembe, tehát fölvitt abba a sáléba, ahol délután is voltunk, és ott volt menü. Volt egy ilyen francia leves, ami ilyen hagymaleves-szerű, de nem az volt, ilyen hegyi leves, ők úgy hívták. Egy jó sűrű, volt abban minden, hús, gombóc, és így tovább. És akkor utána raclette és tartiflette volt, tehát a sajt vonzásában volt minden. Én nagyon sok, nem grappát, hanem mit is adtak ott a... Na, de eszembe fog jutni, van egy ilyen nagyon jó ilyen gyógynövény, rövid, nagyon sokat ittam, mert nagyon fáztam, főleg visszafelé, és nagyon jó hangulatban érkeztünk vissza a ratrakkal. Aztán a másik este volt még egy nagyon különleges vacsoránk, ezt is itt Lémenőírben csinálták, ahol csülköt ettünk, az volt a főfogás, de előtte volt ilyen saláta, olyan saláta, sajtál az előételnek, de itt az volt az érdekes, hogy a croisset a főtér közepén voltak felállítva ilyen nagy sátrak, ilyen nagy indián sátrak, és hát mind mínusz 15 fok volt kint, és így mondták, hogy ebbe a sátorban lesz a vacsora. Mondtam, hogy nagyon majd megint szétfagyunk, felvettem a sícipőt, sínadrág, minden, már nem sícipőt, de bakancsot, és akkor bementünk ebbe a sátorba, és a sátorba volt egy kis kályha, ami felfűtötte 24 fokra, le lehetett venni, pólóba ültünk, és egy pincér hozta a fogásokat, nagyon finom volt, és közben mi a legviccesebb volt, hogy behoztak egy ilyen diszkolámpa-szerű valamit, ami egy hangszóró volt, és rá tudtad hangolni a telefonodat, és saját magad tudtál zenélni. Minden sátorba szólt a zene, különböző hangerővel, attól függ, hogy 14 éves francia fiatalok voltak, akkor ilyen francia rap ment, attól függ, hogy kik voltak, oroszok voltak az egyikben, azok orosz rappet nyomtak, és így ült, és a te sátrodba a te saját zenét szólt, és közben hozták a fogásokat. Úgyhogy ez egy jó pofa dolog. Mikor mentünk oda, akkor nem hittem el, hogy ebből egy ilyen finom, jó pofa vacsora lesz, de nagyon klassz volt. Tehát meleg is volt, jó hangulat volt, ügyesen megcsinálták.
Jó, ha most így a végén ajánlanunk kell, akkor hogy tudunk legkönnyebben odautazni, illetve hogy érdemes szállást foglalni?
Ugye, hát szállásfoglalás az egyik dolog, az utazás az a nehezebb. Ugye a legközelebb ehhez vagy svájci reptérre kell repülni, és onnan kocsival, vagy vonattal, vagy Milánóba, és onnan, és úgy be az Alpokba. Tehát ez a legkönnyebb, hogyha elrepülünk Zürichbe, és onnan le megyünk autóval, onnan 2-3 óra, Milánóból is egyen körülbelül 2 óra. Ez az egyetlen nehézsége. Vagy autóval 1300 kilométert autózunk, de hát nagyon sokan autóznak Magyarországról Franciaországba, főleg fiatalok, főleg bulizni. Általában úgy szokták, hogy este elindulnak, és akkor valamikor reggel délután attól függ, hogy mennek, odaérkeznek egy ilyen hosszú. Ha többen vezetnek, akkor ez megtehető ez a távolság, de nincs közel. Viszont egy olyan különleges élményt kapunk, amit kevés helyen, tehát maga az, hogy igazi pályaszállás, azt itt értjük meg.
Tehát, hogy a szálláshoz annyira közel vagy,
nem
hogy
annyira
azonnal,
közel, kilépsz a szállodából
azonnal
a
indulhatsz. Igen. Is. Igen.
Kilépsz, tehát a sídet fölveszed a szállodában, abban jössz ki már a sícipőben, és csak a hóra leteszed a sít, és mész, és ott vagy. És vissza ugyanígy, tehát vissza is ugyanígy csúszol. Egyébként a magában a falvakban és a falvak között is vannak síbuszok, ingyenesen lehet menni bizonyos helyeken, valahol a két város között fizetni kell, de a városon belül, mivel nem használhatsz autót, ezért ingyenes síbusz van. Tehát, hogyha fönt laksz mondjuk a város egyik végén is le akarsz menni a központba, akkor síbusszal lehet közlekedni.
No hát akkor irány Franciaország, főleg, hogy mindjárt itt van a karácsony, és vásárolni is kell, ugye erről nem beszéltünk, de hát rengeteg luxus márka üzletet is találunk itt.
De beszéltünk.
Dior, Chanel, Louis Vuitton, Valentino, bárkit megtalálunk, tehát nem kell lemondani a síelésről csak azért, mert vásárolni kell karácsony előtt. Na jó, úgysem a vásárlásról szól egy utazás a világjárók számára. Ez volt tehát a mai világjáró magazin. Tartsatok velünk minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk nektek.
Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin, mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.